Tiszteltem hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Továbbra is Münchenről szó világszám, és azzal fejeztük be a műsor részét, hogy mindenképpen érdemes focit nézni Münchenben, hogyha ilyenkor nyáron valaki egy edzőmeccsre vagy barátságos mérkőzésre ellátogat, akkor is látni fogja, hogy milyen fantasztikusak a stadionok. Ugye a régi olimpiai stadion is, de az új stadion is megér egy látogatást. Precízen, ügyesen engednek be Mizonba, kétszer ellenőrizték a belépőt, amikor én utoljára ott jártam, illetőleg azt is, hogy az illetőnél nincs-e robbanószer, esetleg szúrófegyver. Mindezt kedvesen és gyorsan tették hölgyek, nem csak kidobó jellegű urak. A kolvárosoknál pedig nem kellett várakozni, még a pizzásnál, meg a kolbász sütőbódénál is kicsi volt a sor. Úgy alkották meg, hogy mindenhol gyorsan lehessen élelemhez jutni, és pörgött az egész. Ráadásul mosdó is volt bőven, tényleg mindenre gondoltak a németek, azt kell, hogy mondjam. És arra is persze, hogy költsenek a turisták, hiszen a szuvenírbolt, a műsorfüzet, a sálak minden második lépésnél lehetett kapni ezeket, és nem adhok jelleggel, hanem szervezett formában, szépen, tiszta környezetben. Szerez új barátokat, jelszó, és megjelent a foci meccsnél, ugye a Franciaország-Portugál világbajnok elődöntőt láttam, és ezt komolyan vették. Úgyhogy aki csak Magyarországon jár meccsekre, szerintem nehezre tudja elképzelni, amit egy német stadionban láttam, hogy például ott volt 6000 portugál szurkoló gyűrűjében 50 francia szétszorodva, és senki nem bántotta őket. Voltam Németországon a Bayern München egyik meccsén is, és ugyanazt a békés hangulatot tapasztaltam. Nyilvánvalóan ettől lehetnek kivételek, amikor én ott jártam, még mindig azt láttam, hogy itt élvezett mérkőzésre, meccsre járni. München nagyobb része az Isar folyó bal partján fekszik, 7 híd vezet összesen a folyón át, és érdemes egy kellemes estén egy némely hídon átsétálni. Münchenben nagyon szélesek az utcák, és nagyon sok a park, ahol a legtöbb helyen lehet kapni kolbászt, és minden más finomságot, meg persze sört is lehet sétálgatni. A helybeliek közül sokan kiülnek a füre, és a szabadban gondolkoznak, étkeznek, beszélgetnek. Münchenben található az Európai Szabadalmi Hivatal központja, és itt székel a Goethe intézet is. 25 vásárt rendeznek összesen a Bajor fővárosban. Nagyon mozgalmas tehát az élet, és a nagyvárosi stílus, meg a népi bajor hagyományok érdekesen keverednek. A belvárosban akár gyalog is elsétálgathatunk, de nagyon jó a tömegközlekedési hálózat. 80-nál is több buszjárat van, U-bán, S-bán, villamosvonalak. Jegyet pedig a villamosvezetőktől és a buszvezetőktől is lehet venni, hogyha valaki nem az automatákat választja. A taxi viszont meglehetősen drága. Autóval el lehet boldogulni Münchenben, csak parkolni nehéz, nem könnyebb, mint Budapesten. Hogyha valaki szeretne vásárolgatni Münchenbe, akkor az olaszországi vagy a párizsi kínálathoz képest nagyjából ugyanolyanra számíthat. A Neuhauser Strasse, illetőleg a Kaufinger Strasse a két bevásárló utca, és itt ugye megvannak a nemzetközi áruházlánc tagjai, az exkluzív butikok pedig a Maximilian Strasse-n, illetve a Theatiner Strasse-n találhatóak. A nyitvatartás hasonló, mint Magyarországon. Van némely olyan bolt, ahol azért az ár magasabb, mint nálunk, erre mindenképpen fel kell készülni, tehát nem olcsó egy itteni bevásárlás, viszont a termékek valóban eredetiek. Münchenben, mint említettem, rengeteg a fesztivál. Júliusban például hatalmas bolhapiacot rendeznek majd, és a zenei és színházi fesztivált is érdemes megtekinteni. A kulturális fesztiválokból olyan sok van, hogy érdemes fellapozgatni a müncheni műsorfüzetet. Rengeteg élőkoncert, operafesztivál, szabadtéri esemény lesz majd a mostani nyári szezonban is.
Világszám, az Inforádió társi magazinja.
Amikor utoljára este szózni voltam Münchenbe, akkor én céllövöldében próbálkoztam meg eltalálni a kis hurkapálcákat. Elég érdekesek voltak az ajándékok, de azért ezek is kínai importból származtak, úgyhogy csodát ne várjunk. Viszont tényleg olyan volt München, mint egy mesebeli város. És miként hallhatták a műsor első felében Ézsiás József kollégám beszámolóját, tényleg a kultúra, a nyüzsgés és a népies, no meg a nagyvárosi hangulat keveredését kedvelőknek ideális választás lehet a Bajor főváros. A látnivalók közül az Újvárosházát és a híres harangjátékot mindenképpen nézzék, hallgassák meg, a régi városháza ott van mellette, úgyhogy ott szinte csak meg kell állni, és már lehet is fotót készíteni. A Nymphenburg kastélyt érdemes még meglátogatni. A Német Múzeum, a Deutsches Múzeum érdekes, és a képtárakban pedig új és régi kiállításokat egyet meg lehet tekinteni. A Karl Valentin Múzeumot az Ínyenceknek ajánlom, a Bavaria Filmstúdiót mindenkinek, hogyha valaki volt már az orlandói filmstúdiókban, hogy éppen a Los Angeles-i Disney Studio-ban, akkor azt hiszem, hogy a Bavaria Film Studio egy kicsit más jellegű élményt ad majd neki. Próbálják ki, hogyha tudják, és a Müncheni állatkert szintén híres, bár őszintén szólva szerintem Európa egyik legjobb állatkertje az a budapesti, legalábbis ha nem az állatokat, hanem inkább a látogatók érdekeit nézzük, ugyanis viszonylag kis távolságon belül nagyon sok érdekes állatot meg lehet nézni, és nem fáradunk el. Noha a Müncheni és a londoni állatkert is híres, itt azért nagy sétákat kell tenni ahhoz, hogy gyönyörködjünk az állatok életében, ami hát persze az állatoknak jó, mert nekik már nagy a kifutójuk. Münchenbe autóval, autóbusszal, illetve repülővel is meglehetősen könnyen, gyorsan el lehet jutni Budapestről. Ha valaki a szombat éjszakát is ott tölti, akkor a turista díjtétel érvényes rá, hogyha hétközben utaznak, akkor autóval egy kicsit jobban megéri.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Most hétvégétől közvetlen különjáratú gép közlekedik Budapest és Tókió között. A charteren kívül azonban a menetrend szerinti átszállásos járatokra is egyre nagyobb hangsúlyt helyez a Malév. Németh Krisztina kommunikációs vezetőt Balogh Imre kollégám kérdezte.
Részt tudunk venni a szövetségnek olyan közös nagy kampányaiban is, mint a most induló Visit Japan kampány. A japán kormánnyal, a OneWorld-el és a japán légitársága együttműködve azt szorgalmazzuk, hogy minél többen látogassák meg a keleti szigetországot.
Ha valaki manapság készülne Japánba, mennyivel könnyebb az utazása, mint mondjuk 1-2 évvel ezelőtt?
Ma már egy átszállással lehet bármelyik európai jelentősebb átszállóközpontból eljutni Japánba, a Malév, illetve a japán légitársaság gépeivel. Ilyen átszállóközpont Amsterdam, Frankfurt, Róma vagy Párizs, és az átszállási idők meglehetősen kedvezőek, mindössze másfél-két órát kell az utasnak várni.
Elképzelhető az, hogy valamikor a japánok saját közvetlen járata legyen?
Nagyon fontos volna a közvetlen légi híd a két főváros között, de erre nyilván még néhány évet várni kell. Az európai városokban való átszállási lehetőségek már nagyon-nagyon kedvezőek, így az utazás Japánban nem jelent sokkal több időt, mint a közvetlen járat esetén.
Mi vár arra a magyar utazóra, aki mondjuk nem Tokióba készül, hanem más japán nagyvárosba.
A japán légitársaság járataival további japán városok is látogathatók. Kínálatunkban szerepelnek más japán nagyvárosok is, amelyeket akár egy európai átszállóhelyről, vagy pedig inkább Tokióból lehet elérni.
Mit gondol arról, hogyha Japánból Magyarország irányába történő forgalmazunk, ugyebár a turisták és az üzleti turizmus ugyanúgy mind a kettő fajsúlyos, melyik lesz a meghatározó?
Mi úgy látjuk, hogy elsősorban turista célból érkeznek Magyarországra japán utasok. Pontosan ezt a lehetőséget használta ki a Malév, amikor megállapodott egy japán partnerrel arról, hogy charterjáratokat állítunk üzembe, mégpedig Japánból Budapestre utazók szállítására. Most szombaton dől az első ilyen charterjáratunk.
Németh Krisztinát, a Malév kommunikációs vezetőjét hallották arról, hogy a Malév is szerepet vállal a japán állam turisztikai kampányában. Japán ugyanis a magyar turistákra is számít, de legfőképpen igazából a közép-kelet-európaiakra, és azt hiszem, hogy ha közülük valaki ellátogat a szigetországba, akkor mindenképpen meglepődik. Azon, hogy mekkora zsúfoltság, azon, hogy milyen fantasztikus technikai újításokat lehet látni mindenhol, és azon, hogy mennyire hajszál pontosan működik minden. Ez a munkaidőre is igaz. Gyárlátogatásom idején például reggel 6 órakor takra elkezdődött a munkaidő. Nem zavart senkit, hogy ott egy magyar forgatócsoport, mindenki felsorakozott a dudaszó hallatán, majd közösen elénekelték a vállalati himnuszt. Ezt a reggeli torna követte, amelyet az igazgató épp úgy elvégzett, mint a futószalag mellett dolgozó gyári munkás. Az újabb dudaszót követően aztán mindenki futva szaladt elkezdeni a munkáját. Az biztos, hogy a kávézgató cigizgető európaiaknak valószínűleg horrorfilmbe illő jelenet az, ahogy a japánok dolgoznak. Még az illemhelyre is alig mennek el, nehogy időt veszítsenek. Az ebédszünet nagyon jól szervezett, mindenki tudja, hogy mikor kerül sorra. A hivatalos munkaidő lejárta után még mindenki ott maradt, hogy a vállalat javára dolgozzanak egy kicsit. Minél magasabban van valaki a hierarchiában, annál több ingyenes plusz munkát vállal. Ott jártunk, akkor felfigyeltünk egy munkásra, aki már harmadik napja az egyik osztályvezető irodája előtt áldogált, pedig mindhárom nap különböző időpontban mentünk arra. Mint kiderült, az illető hibázott, és emiatt el akarták bocsátani. A derék japán ezt követően napokig állt főnökének szobája előtt, hogy előbb-utóbb az osztályvezető úr megszólítsa őt, és akkor bocsánatát kérhesse, és persze azt, hogy ne bocsássák el. Japánban ugyanis az emberek többsége egész életében ugyanazon a munkahelyen dolgozik, helyesebben ugyanannál a cégnél, hiszen a munkavégzés helyszínét azért váltogatni szokták. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot hallották itt az Inforádióban. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Kis Robert Rihárd. Viszonthallásra!